Folytatjuk a beszélgetést Tomán Szabina üzletasszony befektetővel, illetve Mitter Anna Rózával, a Mitter Sisters Börtáska készítő workshop kitalálója. Ő már a megnevezésben ugye elhangzott, hogy egy divat cikkről, egy divat termékről van szó. Hát a divat aztán kap hideget, meleget mostanság, hogy mennyire fenntartható, mennyire veszi figyelembe a fogyasztóknak a nem a dizájnnal kapcsolatos és nem az árral kapcsolatos elvárásait. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Róza, hogy látod most ezt a helyzetet? Nagyon sokan ostorozzák a divat szakmát azzal, hogy egyáltalán nem fenntartható, és szépen fű alatt, de az egyik legnagyobb hulladéktermelő a világon.
Ez egy nagyon-nagyon aktuális kérdés, és nagyon örülök, hogy beszélünk erről. Nekem már a márka létrehozásakor a fenntarthatóság az egyik hívószó volt, mert ahogy mondtad, a divatipar az egyik legkörnyezetszennyezőbb iparág, és erről manapság egyre többet beszélünk, de nagyon sokáig ez nem volt így a mindennapi beszédtémák között. Én már 8. éve tanultam és dolgoztam a divatiparban, amikor először egy német barátnőmtől hallottam a fenntartható divat kifejezésről, és teljesen ledöbbentem, mert nem tudtam, hogy van fenntartható divat, meg nem fenntartható divat, és fogalmam sem volt róla, hogy kik készítik azokat a fast fashion ruhákat, amiket én előszeretettel 20-asával vásároltam össze minden héten többször, és engem borzasztóan ledöbbentett az, hogy pontosan hol készülnek, és milyen körülmények között a ruháink, kik készítik ezeket a ruhákat, és milyen alapanyagokból. És amikor én először ezekről hallottam, ez nem úgy körülbelül 10 évvel ezelőtt volt, tehát ez a fenntartható kifejezés, ez még tényleg nem volt a köztudatban, akkor én borzasztóan ledöbbentem, és azt éreztem, hogy egy teljesen tévúton vagyok, hogy én tervezőként, divattervezőként, én ezt nem szeretném, én nem szeretnék ezzel foglalkozni. Azt éreztem, hogy rossz szakmát választottam, és teljesen kétségbe estem, és el kellett telni egy bizonyos időnek ahhoz, hogy rájöjjek, hogy tekintve, hogy én tervező vagyok, és ezt tanultam, valahol az én kezemben van a kulcs ahhoz, hogy változást idézzünk elő, hiszen ki más változtatna a divatiparon, hogyha nem a divattervezők, és igazából nekem így jött magának a workshopnak a gondolata. Ugye manapság nagyon divatos workshopokat tartani, rengeteg workshopról hallunk, de én egyáltalán nem ezért kezdtem el táskakészítést tanítani embereknek, hanem azért, mert azt gondoltam, hogy egy egyedi terméknek sokkal nagyobb hozzáadott értéke lesz. Ugye egy olyan világban élünk, ahol folyamatosan vásároljuk a ruhákat, még többet szeretnénk, folyamatosan látjuk a reklámokat, mindenhol a telefonunkon 2 másodperc alatt tudunk rendelni egy új darabot, és ezeknek igazából egyre kevesebb érzelmi értéke van ezeknek a termékeknek. Az élettartamuk sem olyan hosszú, de egyáltalán nem semmi, csak veszek még egyet. És azt gondolom, hogy ha csinálok egy táskát, ami úgy néz ki a legutolsó kis varrásig, ahogyan én azt elképzeltem, akkor ez egy olyan darab lehet, ami nem kerül be a szekrény mélyére 2 viselés után, hanem remélhetőleg addig hordják az emberek, amíg le nem szakad róluk. A másik pedig maga az élmény, meg maga a csinálás, hogy tényleg látják az emberek, hogy mennyi idő és energia az, ameddig egy ilyen kis táska összeáll, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szemléletformáló élmény lehet. Azt gondolom, hogy nagyon erős edukáló élmény is ez, valamint érzékenyítő folyamat, ami nálunk a workshopokon történik. Nagyon sokat is beszélünk a fenntarthatóságról a vendégeinkkel, mert azt gondolom, hogy manapság a fenntartható kifejezésnek van egy ilyen nagyon negatív éle is. Nagyon sokszor egy klímaszorongással, egy bűntudatkeltéssel van összekapcsolva a fenntarthatóságnak a fogalma a divatiparban, és ilyenkor azt gondolom, hogy minden épeszű ember inkább homokba dugja a fejét, és azt mondja, hogy jó, nem érdekel, én csak azért is megveszem, mert most miért én tennék, vagy miért az
ugyan
én döntésem.
Ugyan már nem azon az egy darab terméke múlik, amit én fogok megvenni, sőt nem is azon a 15-ön, hogyha már
pontosan,
ilyen.
Pontosan, és azt gondolom, hogy az, hogy beszélünk a workshopokon olyan folyamatokról, olyan döntési helyzetekről, amikor az emberek fájdalommentesen tudnak jobban dönteni, ez egy nagyon-nagyon fontos edukációs folyamat, és nagyon jó feedbackeket kapunk a vendégeinktől, hogy hogyan kezdtek el a workshop után változtatni a divatfogyasztási szokásaikon, és számomra ez egy nagyon nagy büszkeség.
Azért jók ezek a beszélgetések, mert olyan aspektusai merülnek fel a vállalkozósdinak, amik nem biztos, hogy egy sima portré beszélgetésben vagy egy ilyen háttérműsorban felmerülnének, ez pedig a fenntarthatóság. Befektetőként mennyire fontos neked, illetve mennyire próbálod terelgetni akár a saját, akár a mentorált vállalkozásokat abba az irányba, hogy fenntarthatóan működjenek. Ez azért fontos, mert hogy ugye egy csomó irányelv van, amit az Európai Unió így vagy úgy, de néhány év múlva le fog nyomni a vállalkozói szféra torkán. Ha más nem mondok, a bankok nem fognak hitelt adni olyannak, aki nem fenntartható módon működik. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, de nem biztos, hogy mindenkinek benne van a fejében.
Nem, egyre kevesebb, és ahogy Róza is említi, egyre többen dugják homokba a fejüket pont azért, mert azt gondolják, hogy emögött mondjuk egy jó marketing fogás van, vagy ezzel tényleg nem nekem kell foglalkozni. Foglalkozzanak ezzel a nagyobb cégek, a multik. Számomra nagyon fontos, és bevallom őszintén, hogyha a Mitter Sister és a DIY-bár mögött nem lett volna ez a felfogás, ez a tudatosság, akkor én egy táskakészítő cégbe nem fektettem volna be. Tehát, hogy az biztos, hogy nekem ez egy nagyon-nagyon nagy húzóerő volt, hisz Róza azt nem említette, de maradékbőrből készítjük a táskákat. Tehát, hogy azt kell tudni, hogy ez kukába kerülne. Mi ezt feldolgozzuk, ami szerencse vagy szerencsétlenség a kettő között, hogy mindegyik táska tényleg egyedi, saját maga készíti a vendég, így mindig más szint, más alapanyagot használnak fel, és nem dobjuk ki a kukába. Úgyhogy tényleg mi aztán minimálisan szemetelünk, tehát, hogy erre nagyon odafigyelünk, odafigyelünk arra, hogy egyedi legyen meg az élmény. Ez rettentő fontos. Szerintem a nőknek ez fontos, hogy van egy táska, amit én készítettem, és mögötte a tudat, hogy ebből nem készül még egy a világon, mert vagy nem lesz az az anyag, hisz ez már kidobandó anyag lett volna, vagy a te álmodat valósítod meg ebben a táskában. Úgyhogy ha nincs ez a lehetőség ennél a cégnél, akkor én nem fektetek be a Rózáikhoz.
Nem hat ez riasztólag, hiszen ha egy vállalkozó építgeti a cégét, akkor nagyon sok mindenre kell figyelni. Ez egy olyan puszadlagos kérdésnek tűnik. Ráadásul plusz gondokat jelent, hogy akkor most lehet, hogy egyszerű egy műanyag valamit használom, az a legolcsóbb, az a legversenyképesebb áru termék, amit előttől állítani belőle, de itt kopogtat a fenntarthatóság, és adott esetben Tomán Szabina azt mondja, hogy ezt nem műanyagból csinált, hanem fából, mert ezt úgyis eldobod, és akkor meg felvonja a szemöldökét a vállalkozó, hogy igen, de hát az meg x forinttal drágább lesz.
Ha alapanyagmódosítás van, és én mint befektető ebbe beleszólnék, akkor mindenféleképpen a gazdasági oldalát is megvizsgáljuk. Arra törekszünk, hogy a vállalkozás működjön. Tehát, hogy persze a környezettudatosság az egyik legfontosabb dolog az én számomra is. Több olyan vállalkozásom van, csomagolásmentes bolt, tényleg úgy odafigyelek, hogy ezekre nagyobb hangsúlyt fektessük, de nem minden áron, hanem úgy, hogy egy win-win helyzet kerüljön ki ebből az egészből, ugyanis azt kell tudni, hogy most edukáljuk a népet. Tehát most kezdett el az új generáció gondolkodni azon, hogy nem nejlontasakokba vásárolunk, hogy nem kell 5+1 akció, vagy az 1+1 akciót megvenni, tehát hogy ez egy hosszú folyamat, ezt nem fogjuk tudni holnap után megváltoztatni, de kis lépésekben tudunk ezen segíteni, és főleg azt a gondolkodást szeretném én átépíteni, hogy ez nem csak a multik feladata, ez a kis egyéni vállalkozóktól a KKV-k teljes hálózatára rá kell, hogy nyomja a bélyegét ez a gondolkodás. Minimálisan tényleg, de kezdjen el minden vállalkozó azon gondolkodni, hogy lehet fenntarthatóbban működtetni a vállalkozását.
Róza, beszéljünk konkrét dolgokról. A táska bőrből készül, oké, okay, megvettem az ötletet én is, hogy ez hulladékbőr, tehát már egy piros pont van, de hát az valamikor egy állatom volt rajta, és ugye az állatvédők azok már a gazdasági haszonállatoknál is olyan felvetésekkel élnek, ami még egy mezőgazdasági termelőt is ilyen szorgos fülvakarásra készít, hogy ugyan ezt hogy oldjam meg, hogy az én csirkém boldog legyen, mert csak akkor veszik meg a húsát vagy a tojását. Itt is van egy ellentmondás. Sokan ugye nagy ellenszemvel viseltetnek, hogy hát az mégis egy állati termék a bőr.
Ez egy nagyon forró topik, nagyon jó topik szerintem. Számomra a fenntarthatóság egy nagyon-nagyon fontos dolog a kezdetektől fogva, és nagyon hosszú időt töltöttem azzal, hogy felkutassam, hogy melyik az az alapanyag, ami a legfenntarthatóbb akkor, hogyha a táskákról vagy cipőkről van szó. És én a bőr mellett tettem le a voksomat. A bőrök, amiket használunk, azok a húsiparból származnak, a húsipar melléktermékei, tehát az azok az állatok, amiknek a bőrét mi felhasználjuk divatipari célokra, azok már megitták azt a 60 ezer liter vizet, amit az életük során megittak, és a húsuk miatt lettek tartva. Innentől kezdve a nyers bőr az nagyon kevés dologra felhasználható, és nagyon nagy része ennek az alapanyagnak kidobásra kerülne, ez kerül be a bőrgyárakba. És utána ezek vannak konzerválva. Nagyon sok alternatív anyag, alternatív bőr létezik már, amiről hallunk, hogy az sokkal jobb alternatíva lehetne a bőr helyett. Az a baj, hogy nagyon sok esetben ezek az alternatív bőrök, sokszor vegán bőrnek is hívják őket, ezek egyszerűen csak a műbőrt takarják, és a fast fashion brandeknek a greenwashing nevű folyamatának a háttere ez, méghozzá az, hogy megpróbálnak úgy vásárlásra sarkalni minket, hogy bűntudatmentesen vegán bőrterméket vásárolunk, ami igazából csak egy műbőrtáska vagy műbőrcipő. Az a probléma ezzel, hogyha összehasonlítjuk a kettő alapanyagot, akkor előállítását tekintve kőolajból a műbőr az egy borzasztó környezetszennyező folyamat, kőolajból a műbőr előállítása az egy borzasztó környezetszennyező folyamat, de ugyanígy a bőrnek a cserzése, hogy a nyers bőr egy feldolgozható alapanyag legyen, az egy nagyon-nagyon durva kemikáliákkal történő processz. Élettartamában viszont a természetes bőrnek az élettartama jóval-jóval hosszabb, mint a műbőr alternatíváké, és szerintem ami a legfontosabb, az az utóélete ezeknek az alapanyagoknak, mert ameddig a természetes bőrnek a lebomlási ideje körülbelül 20-40 év, addig a műbőr lebomlási ideje körülbelül 300-500 év, ami felfoghatatlan. Hát gondoljunk bele, hogy veszek leértékelve 5000-ért a fast fashion boltban egy műbőrtáskát, ami még 500 évig itt lesz ezen a bolygón. Hát szerintem ez ilyen döbbenetes.
Hát nem és is egyik... nagyon vagyunk ennek tudatában.
Nem tartom. Vagyunk tudatában, és én szeretem erre felhívni a figyelmet, valamint arra is, hogy igazából at the end of the day tök mindegy, hogy bőrtáskát vagy műbőrtáskát vásárolsz-e, mert az a lényeg, hogy tényleg megvásárolod-e azt az adott terméket, hogy tényleg kell-e még egy cucc. Mert mind a kettőnek az előállítása nagyon környezetszennyező, és amúgy a 20-40 év is nagyon sok idő. Tehát az a kérdés, hogy egy embernek 5 vagy 10 táskája van, vagy 50-100 táskája. Mert én azt gondolom, nekem 4 darab táskám, bocs, 5. Tegnap előtt csináltam magamnak még egy, de nekem 5 táskám van, és tök jól meg vagyok velük. Tehát én azt gondolom, hogy itt kell a fejekben egy kis változást előidézni, és erre nagyon jó az az érzékenyítés, ami a workshopokon megy, és az a jó, hogy ezt a DIY bárba is át tudtuk emelni, ami egy sokkal rövidebb folyamat, hiszen a vendégek csak 30-60-90 percet töltenek a stúdióban. Mielőtt szóérni a ház elejét, vannak igazi vegán bőrök is, nagyon-nagyon jó anyagokkal kísérleteznek már manapság tudósok és dizájnerek, vannak gombabőrök, kaktuszbőrök, ananászbőrök, ezek tök jó dolgok, de azt gondolom, hogy ameddig a bőr, mint természetes alapanyag bent van ebbe a körforgásba, és kidobásra kerülne, addig ez egy olyan megbízható alapanyag, aminek az élettartama garantált.
Szabina, mennyire veszélyes egy üzleti modellre az, hogy ennyire változékony, és ennyire érzékeny, és ennyi féle dologra érzékeny a világ?
Én azt gondolom, hogy most már majdnem minden vállalkozónak ezzel szembe kell néznie. A csomagolástól elkezdve a szállítmányozásig, tehát tényleg nincs olyan tudatos vállalkozó, aki ezzel a problémával ne nézze szembe. Csak olyan partnert, vagy olyan társat, vagy olyan coachot kell találni, aki ebben segít, ahogy megpróbálni levonni a legjobb következményt, mint ahogy milyen lábnyomot hagyunk magunk után. Mi tanítunk a következő generációnak, és ez egy rettentő fontos dolog. Én azt gondolom, hogy persze mi elindítottunk valamit, de 2-3 generáció minimum kell még ahhoz, hogy ezt tényleg úgy tudják érvényesíteni, hogy ez hosszú távon jól működjön.
Erős KKV. Tomán Szabinával és Mihálovics Andrással.
Hogy lehet ezt egyáltalán tervezni? Te, amikor elindítottad a vállalkozásod, lefogadom, hogy még olyan, hogy vegán nem nagyon volt a palettán, hogy olyan összetevők legyenek. Most meg hát nincs olyan étterem, ahol ne lenne vegán menő, és az éttermekről beszélek.
Bizony. Amikor én megalapítottam a vállalkozásomat, én tényleg nem nagy vállalkozásban gondolkodtam, és ugyanaz volt a felfogásom, hogy én olyan pici vagyok, hogy én ehhez nem tudok hozzátenni. De az első 1-2 év után már láttam, hogy mindenféleképpen ez el kell gondolkodnom folyamatosan, mi is a csomagoláson, a szállítmányozáson, a raktározáson. Minél kevesebb szemetet használni, a kiszállításnál mire figyelünk oda, hányszor forduljon egy termék, hogy tárolom, tehát hogy ez bele kell illeszteni a vállalkozásba. Most már sokkal tudatosabb vállalkozók vannak, mint amilyen én voltam akkor, amikor elindítottam a vállalkozást. de folyamatosan tanulok. Az élelmiszeripar az egyik olyan ipar, ami nagyon-nagyon gyorsan változik, szerintem gyorsabban, mint a divatipar, de hogy ez az egyik ilyen nagy lábnyomunk, amin kell gondolkodni, dolgozni, és a vegán étrend, a vegán gondolkodás szerintem egy olyan út, amit én nem építem be a családba, hogy mindenkinek vegán, tehát hogy vegán étkezés. Én az arany középutat próbálom nevelni, hogy igen, egyszer-kétszer a héten eszünk húst, hogy erre jobban odafigyeljünk, hogy egy főétel nem kell, hogy ott kezdődjön, hogy egy nagy szelet hús és mellé a köret. Hát, hogy én itt próbálok segíteni, de a vállalkozásom meg pedig már ott megy, hogy milyen csomagolás, milyen fenntartható fa feldolgozó iparral dolgozom. Tehát, hogy ezek már egy olyan tudatos lépés sorozatok, amit folyamatosan építek be, illetve várom, hogy azok az okos emberek, akik ott ülnek és elmondják, hogy mivel lehet jobban, vagy a környezet tudatosabban működtetni egy vállalkozást, mondjuk a műanyag szívószálat kicserélni olyan szívószál, ami nem tudom, 5-10 év alatt tűnik el, de nem tudunk mindenre még megoldást, ezért mondtam, hogy szerintem az, hogy a kis lépésekben elindul minden vállalkozó afelé, hogy valamilyen környezettudatos lépést tegyen, az már egy jó irány. Szerencsém a Rózával, mert ebből a szemszögből, ahogy hallottad, és ahogy hallottátok, nagyon sokat tud, és folyamatosan informálódik, és ez a lelkesedés és az az információ éhség kell nekem, amit én be tudok építeni ugye a vállalkozásba, hogy ez a végén, ez gazdaságilag is nyereséges legyen.
Akkor legyen ez az utolsó kérdés, mennyire vagy tudatos, Róza, hogy látod a vállalkozásodat? Ez is egy ilyen sablonriporteri kérdés, szerintem már megkaptad néhányszor, 5-10 év múlva. Mi a cél, ha már ennyire tudatos vagy?
Az a helyzet, hogy minden egyes vendég, aki bejön hozzánk, nagyon sok külföldi vendég tér be hozzánk az utcáról, és minden egyes vendég azt kérdezi, hogy mikor nyitjuk meg a DIY bárt az ő országában. Tehát az 5 éves terv az az, hogy Európán belül több városban is jelen legyen a DIY bár. A 10 éves terv pedig az, hogy a világon mindenhol.
Ambiciózus tervek.
Az a helyzet, hogy rengeteg ötletem van, inkább mindig az a probléma, hogy az ötletek közt ne csapongjak annyira, hogy a végén ne legyen megvalósítva. Hál' Istennek nem ez a statisztika, mert azért megvalósítom az ötleteimet, de azt gondolom, hogy a lehetőségek tárháza végtelen, és azt gondolom, hogy Szabinával ez az együttműködés, ez nagyon-nagyon nagy távlatokat nyithat meg mind a kettőnk számára, mert én nagyon látom azt, hogy mi hogyan tudunk együttműködni, ahogy Szabina is említette, nem csak a vállalkozásban, hanem emberileg is.
Profi végszavazás volt, úgyhogy ebben is profi vagy, Róza, el kell ismernem riporterként. Hölgyeim, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Tomán Szabina üzletasszony befektetővel, illetve Mitter Anna Rózával, a Mitter Sisters bőrtáskák készítő workshopok kitalálójával beszélgettünk az elmúlt percekben. Tartsanak a következő epizódban, és velünk búcsúzik már a műsorvezető, Mihálovics András, hallották a viszont találtásra.